Nem feltétlenül attól lesz valami, úgymond jogsértő vagy megalázó, hogyha mondjuk leitatják, vagy vetkőznie kell, vagy azért kap pluszpontot, hanem nagyon sokszor akár szavakba, akár szituációkba, akár helyzetekbe, akár amikor úgy érzi valaki, hogy ezt neki kötelezően meg kell csinálni, vagy hogy nem mondják neki, hogy ez így kötelező, meg végül is mondhatsz el, mert nem, de akkor puhány vagy, vagy kiközösítünk, tehát hogy ezek a dolgok még finomításra szorulnak.
Valóban igaz, hogy a gumiószer a nem kívánt terhesség és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésében kulcs szerepet játszik, azonban a mi meglátásunk szerint a szexuális kontaktus elkerülése egy fokkal eredményesebben tölti be ugyanezt a szerepet. A gólyatáborok szervezői ezt a táborban hangsúlyozzák és fokozottan felhívják a gólyák figyelmét, hogy a tábor ideje alatt kerülendő a szexuális kontaktus. Ez a balhé előzte meg a Műegyetem villamosmérnöki karának gólyatáborát. Majd folytatódott ott, hogy néhány nappal később az EduLine megírta, egészen minősítetetlen módon bántak az elsőévesekkel ugyanebben a gólyatáborban. Néhány nappal később szinte MeToo jelleggel jött elő több sztori is arról, hogy csomó más gólyatáborban is rendkívül kellemetlen helyzeteken kellett átevickélniük a friss hallgatóknak. Mi történt 2024 nyarán? Miért pont most, 10 évvel a hatalmas botrányt kavart, elt és nemi erőszak ügye után kerülnek elő a gólyatáborok? Csak a jó ízlés vagy a büntetőjog határát is sikerült átlépnie egy-egy merészebb hökös szervezőnek? Ezekre keressük a választ Rácz Dominikával, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány jogászával. Szia!
Szia!
Valamint Kurucz Gáspár Tündével, az EduLine főszerkesztőjével. Szia!
Szia!
Én pedig Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Az intróban is idézett mondat a gumiószerről Radácsi Kristóftól, a BME villamosmérnöki karának EHK elnökétől származik. Tünde, első körben hozzád fordulok, mert az EduLine-on jelent meg az a sztori, ami kicsit kibontotta bővebben azt, hogy mi történt a villamosmérnököknek a gólyatáborában. Hogyan jutott el ez hozzátok? Mik voltak azok az újságírói fogások, amikkel az EduLine ezt az egészet úgy tudta feldolgozni, hogy az egész magyar sajtón végig söpört a sztori?
Az egész az úgy kezdődött, hogy kaptunk egy olvasói levelet, és aznap reggel én voltam az ügyeletes az EduLine-nak az oldalán, és így amikor az olvasói levelet olvastam, akkor láttam, hogy ez valami olyan dolog, amiben leírták részletesen tételről tételre, hogy mit szenvedtek el ezek a fiatalok ebben a bizonyos gólyatáborban, hogy ez egy olyan téma volt, amivel tudtam, hogy rögtön foglalkozni kell, hiszen azok bizonyos esetekben már a leírás alapján is úgy tűntek, hogy átléptek egy olyan határt, amit nem biztos, hogy át kellett volna lépni ebben a gólyatáborban. Megjelent nálunk a cikk, felvettük a kapcsolatot természetesen a BME-vel is, és azok után tettünk közzé egy felhívást az EduLine közösségi oldalán, hogy várjuk azoknak a gólyáknak a jelentkezését, akik elmondják, hogy ők hogyan élték meg ezt a gólyatábort a BME-n. És onnantól kezdve elindult az olvasói levél cunami. Szerintem ennyi olvasói levelet még soha nem kaptunk, mert 30-40 olvasói levél érkezett ebben a témában. Nem csak azok a gólyák írtak, akik a BME Week gólyatáborában voltak, hanem azok is, akik korábban jártak ebben a gólyatáborban, sőt más egyetemek gólyatáborai kapcsán is kaptunk megkereséseket, és az volt a döbbenetes, hogy amiket így leírtak, főleg mondjuk a BME Week gólyatábora kapcsán, hogy amit az első levélben szerepelt, ugyanaz volt az összes többibe leírva tételesen.
Akkor egy kicsit másszunk bele, mit történtek konkrétan?
Hát igazándiból a mostani gólyatábor kapcsán, tehát a 2024-es BME gólyatábor kapcsán azt írták, hogy ezek a gyerekek, vagy ezek a fiatalok, ezek úgy érkeztek meg ebbe a gólyatáborba, hogy előző nap kaptak róla egyfajta tájékoztatást, tehát mondjuk aki Nyíregyházáról érkezik, most mondok egy példát, vagy mondjuk Debrecenből, el kell jutni a Bodajkra, azért az egy hosszabb utazást igényel, tehát ott azért jobban meg kell szervezni, hogy valaki oda el tudjon jutni, mondjuk másnap reggel 8-ra vagy 10 órára.
Azt akkor itt rögzítsük, akkor a HÖK nem szervezett neki külön vonatos utazás, meg semmi ilyesfélre.
Nem, hanem az volt, hogy az a lényeg, hogy nekik meg kell jelenniük, nem tudom én, 8 meg 10 órára, és Fehérváron egy busszal, amit azt szerveztek egyedül nekik, de Fehérvárig meg kellett érkeznie mindenkinek. Na hát ez ugye mindenkinek, ez egy kicsit nehezebb történet. Felszálltak arra a bizonyos buszra, amit viszont szerveztek nekik, és azzal mentek ki Bodajkra, ez körülbelül egy olyan, nem tudom, én egy ilyen 30 kilométer Fehérvártól, és ott a falu határába tették le őket, és utána be kellett gyalogolniuk ebbe a bizonyos táborba. Viszont a cuccukat, tehát mondjuk, ha valaki gurulós bőröndöt hozott, azt nem húzhatta, hanem cipelnie kellett kézben.
Ezt indokolták bármivel a hök részére? Tehát, hogy miért kell megemelni esetenként, mit tudom én, 7-8 kilós bőröndöket?
Nem, de az volt az érdekes, hogy ez egy visszatérő motívum volt, ami nem csak a bodajki táborban volt, hanem a korábbi években például a tatai táborban is volt, hogy nem cipelhették, vagy nem húzhatták a gurulós bőröndöt, hanem cipelniük kellett, és az volt még, amit mondtak, hogy hát nem szeretik a szervezők a guruló kerekeknek a hangját. Ez volt az indok. Tehát megérkeztek itt a gólyatáborba, ott voltak különféle feladatok, meg vám, meg nem tudom én mit.
Egy pillanatra még térjünk vissza a beléptetéshez, mert hogyha jól emlékszem, írtatok arról a beszámolók alapján, hogy gyógyszereket vettek el, és itt...
Igen, erre akarok kitérni külön az, hogy úgy adták ezt elő, hogy megérkeztek a vámhoz, és akkor a vámnál ott meg kell mutatni, hogy mi van a táskában. Ugye ennek az volt a fő célja, hogy átnézzék ott a holmit, hogy nehogy bevigyen valaki olyan tiltott tárgyat, és itt volt az, amiről többen is írtak, hogy elvették a gyógyszereiket.
Ez jogilag hogy áll meg, Dominika?
Nehéz nem reagálni, de igyekszem visszamondani egyébként az egész intróhoz, ami magának ennek a táborba érkeztetésnek a lelki vagy akár jogi oldalát is érinti, de nyilván gyógyszereket elvenni, amik feltétlenül az egészséghez és a biztonsághoz való jogukat, amit mondjuk a személy biztonsághoz való jogukat egy ilyen táborban is biztosítani kell, illetve az, hogyha akármilyen gyógyszer, amit mondjuk rendszeresen szed, vagy valamilyen megelőző módon szed, ezeket nem lehetne elvenni. Nyilván az már egy másik kérdés, hogy jogilag ebben milyen hosszadalmas fellépéssel tud ennek az adott diák érvényt szerezni, és ugye itt nem egy jogi eljárás, hanem ott áll egy táborban, és elvették a gyógyszereit, ami abszolút nem oké, az, hogy ezzel később mit lehet kezdeni mondjuk egy panasz ügyben, az már lehet releváns. Itt egy pillanatra csak annyit mondanék, és utána visszaadom a szót, mert gondolom egy kicsit még ismertetett, hogy mik történtek. Ami szerintem elég elszomorító, hogy egyrészt azért nagyon sok gólyatábor van, és nem csak a BMW gólyatáborából vannak olyan információk, amik pont arra engednek következtetni, hogy nem egy ilyen közösségépítő eseményt, hanem inkább egy ilyen, nem is tudom, túlélő, vagy egy ilyen mutasd meg, hogy akkor közénk tartozol-e eseményt szerveznek a gyerekeknek, és pont ennél a 2014-es, 13-as és 14-es ügynél készült ugye egy nagyon részletes ombudsmani jelentés, és ott például 36 egyetemet vizsgáltak, ahol 5 panasz érkezett a vizsgált években, és abban 4 jelentéktelennek minősült, illetve ilyen adatkezeléssel kapcsolatos volt, miközben azért nagyon sok táborban hasonló élményt szereztek a gyerekek, de valahogy nem jutott el odáig, hogy ezt bárki kivizsgálja rendesen, vagy mondjuk higgyenek abban a diákok, hallgatók, hogy ezt tényleg ki fogják vizsgálni.
Mielőtt beleugranánk abba, hogy mik történtek még ebben a gólyatáborban, arra hadd kérdezzek vissza, hogy most tudunk arról, hogy bárki konkrét panaszt tett volna a VIG gólyatáborban történtek miatt?
Nem.
Tehát egyelőre hivatalos vizsgálat az egyetem részéről van, de hogy másról akkor nem tudunk?
Nem. Tehát most az egyetem ugye felállított egy munkacsoportot ennek kapcsán, ott folyamatos a munka, ezzel kapcsolatban majd az EduLine-on is be fogunk részletesen számolni, és ezeken kívül még egy ombudsmani vizsgálat van folyamatban, de arról a szerkesztőségünknek nekünk nincsen tudomásunk, hogy diák konkrétan panaszt tett hivatalos úton és módon.
Akkor menjünk bele abba, hogy miért tehetett volna, mik történtek még?
Hát ugye elvették a gyógyszereket, elvileg egyébként többen arról számoltak be, hogyha kiderült, hogy valakin mondjuk asztmás, vagy valami hasonló betegsége van, ami állandó gyógyszerszedést igényel, akkor visszakaphatta, de a többieknek, hogyha mondjuk egy fájdalomcsillapítóra volt szükségük, akkor szólniuk kellett egy úgynevezett szeniornak, mert minden egyes csoporthoz beosztottak egy felsőbb évest, aki úgymond egy ilyen szenior volt, és a szenior visszaadta neki. Tehát, hogyha mondjuk el tudom képzelni, mondjuk egy lány mondjuk van egy menstruációs fájdalma, akkor el kell mondania, hogy ő egyébként miért szeretne gyógyszert szedni, és akkor majd visszakapja, és ez lehet, hogy pár perc, de az is lehet, hogy fél óra.
Hát meg végtelenül megalázó is.
Uh-huh. És akkor utána nyilván voltak ilyen feladatok, amiket így el kellett végezni. Nagyon sokszor a tűzőnapon azt mondogatták, hogy igazándiból inni, enni nem tudtak, ételt csak este kaptak, és hogy az is nagyon kevés volt. És hogy az étkezési idő az nagyon-nagyon rövid volt. Többen arról számoltak be, hogy nem tudták megenni, úgyhogy egész nap gyakorlatilag nem ettek semmit, és egyébként az otthonról hozott dolgokat is elvették a beléptetéskor, hogy tényleg éheztek szó szerint, és akkor ezek után megették a vacsorát, amire mondjuk úgy, hogy nem éppen a legjobb gasztronómiai élményről számoltak be, és utána elosztották őket úgymond ezekbe a kis házakba, ahol aludtak. Egy körülbelül olyan 12-13 fiúra jutott egy lány, nyilván egy weekend, egy BM-én azért lehet arra számítani, hogy a fiúk lesznek többségben, és minden egyes szobába beosztottak egy vagy két lányt. Ennek akkor volt jelentősége, amikor mentek fürdeni, mert a fürdési idő is korlátozva volt, és hogy nagyon sokszor emiatt, mivel nagyon rövid idő volt a fürdésre, körülbelül egy pár perc, egy ilyen 5-6 perc maximum, ezért a lányok is úgymond félmeztelenül törölközőben várakoztak a fiú szobatársaikkal együtt erre, hogy be tudjanak menni a mosdóba, és utána, amikor bemehettek fürdeni, akkor egy piros baseball ütővel a diákok beszámolója szerint ütötték a fülkének, a zuhanyfülkének a falát, amin egyébként nem volt függöny, hogy siessetek már, és akkor itt fejezzétek be ezt a fajta dolgot, mert a következő már jönne. És hogy ez rettenetesen megalázó volt. Tehát, hogy nagyon sokaknál ez a fajta dolog, az már tényleg sugrolt mindent, és emellett még volt egy olyan dolog, ami nagyon érdekes volt, hogy például, amikor el akartak éjjel menni mosdóba, akkor az is úgymond tiltva volt, többen is azt írták nekünk, hogy egy felsőbb éves is ott aludt a szobába az ajtóban, hogy ne tudjanak éjjel kimenni mosdóba. Hogyha netalántán valakinek nagyon kellett, akkor volt arra példa, hogy akkor, ha szólt a felsőbb évesnek, hogy ő neki ki kell mennie, akkor kikísérték. De volt arra is példa, hogy valaki csak akkor engedte az illetőt ki vécére szint, úgy csak egy szeniorral, hogyha a szobában valamit csinált ott az adott csoport. Tehát, hogy ez is
miről beszélünk, tehát mit kellett egy ilyen esetben csinálni?
Hát igazándiból olyan, hogy valami trágárt kellett kiabálni, vagy éppenséggel egy lábon kellett állni, tehát hogy végtelenségig lehetne ezeket a dolgokat mondani, tehát mindenképpen olyan dolog volt, ami miatt mondjuk az alvókat is föl kellett kelteni.
Most ez rohadt durván hangzik, viszont van benne bármi olyan, ami konkrétan törvényt, jogszabályt, vagy bármit sértene?
Hát tényleg azt hiszem, hogy ezek úgy ki is vannak találva, tehát visszaadjuk a gyógyszert, ha tényleg szükség van rá, vagy végül is kimehet a mosdóba, hogyha ezt a, nem tudom, valamilyen feladatot elvégzi, de nyilván ez súlyosan sérti az emberi méltóságát is, hogy neki könyörögnie kelljen a hasfájásánál, vagy bármit bizonyítania egy olyan dologhoz, aminek adott kéne, hogy legyen. Ezek így összességében azért szerintem tudnak egy jogi eljárás alapját is képezni. Gondolom később fogunk így azért kitérni az ilyen szervezői felelősségekre, de hogy ennek úgy összességében sem szabadna így történnie, még akár a egynapos felkészítéssel sem ezzel elkezdve, de várom, amikor majd így erre térünk, mert vannak gondolataim.
Még akkor egy picit mélyebbre mennék, és megint a beszámolókhoz térnék vissza. Volt egy olyan mondat, ami nekem így nagyon megütötte a fülem, hogy megakadályozták a csoportosulásokat, így inkább egy kiképző táborra hasonlított, mint egy gólyatáborra. Na most picit messzebb lépnék ettől az egésztől, hogy tulajdonképpen mi egy gólyatábor célja 2024-ben, 21. század eleje közepén, hogyha nem pont az, hogy közösséget építsünk belőle. Tehát, hogy ez hogyan kell elképzelni egy olyan programszervezői bordot, ahol összeraknak egy ilyen gólyatábort, és amelynek a végén inkább egy kiképző táborra hasonlító tábor jön ki az egészből, ahelyett, hogy közösségszervező célja lenne az egésznek. Mi történik az egyetemeken belül, hogy az egy reális és elfogadott elképzelés, hogy a hallgatókkal úgy viselkedjünk, ahogy azt az előbbiekben felfestetted?
Én szerintem igazándiból tényleg egy gólyatábornak eleve az lenne a célja, hogy egy kicsit összekovácsolja ezeket a diákokat, és hogy amikor bekerülnek az egyetemre az első előadáson, akkor legyen kihez szólniuk, ugye két-három mondatot, de a szervezők egyébként azzal indokolták, meg a felsőbb évesek ezeknek a diákoknak azzal indokolták ezt a fajta kegyetlenséget, vagy ezt a kiképző tábor jelleget a tábornak az első egy pár napjában, hogyha van egy közös rossz, és akkor ők ellene összefognak, akkor belőlük közösség lesz. És ugye ennek mondott ellent az, hogy megakadályozták ezeket a fajta spontán csoportosulásokat, és hogy ezt főleg azzal tették, legalábbis a diákbeszámolók szerint, hogy mindig úgy érezték, mintha valaki lenne úgy a nyomukban, hogy mindig mindenhez engedélyt kellett kérni, és hogy a szeniorok azok úgy, tehát hogy ezekre így nagyon-nagyon odafigyeltek, meg nagyon sok volt úgymond a program, meg nagyon sok volt, ami ilyen katonás rendre utasította őket, tehát hogy ez a fajta dolog, ez itt nagyon meglátszott. A másik meg nagyon sok minden múlik. Szerintem magának a szervezőknek a személyiségén, hogy egy ilyen szituáció, ahol ők úgymond egy tudás birtokában vannak, hiszen ők már egyetemisták, akkor, hogy azzal ők hogyan bánnak, hogy visszajönnek-e a helyzettel, avagy sem. Tehát, hogy mellé rendelt viszony van fölöttük, vagy azt akarják, hogy maguk mellé rendeljék a gólyákat, vagy pedig kihasználják az alá fölé rendeltségből fakadó különbséget. És hogy ez azért egy vékony ég ilyen szempontból, hogy ki melyik irányba mozdul el, és lehet meghúzni idézőjelbe, tehát papíron lehet, hogy bármilyen program tök jól néz ki, de a megvalósításba ott már azért ilyen szempontból, ha olyanok a felügyelők, vagy olyanok a felsőbb évesek, meg a szervezők, akkor azért nagyon könnyedén hiba csúszhat ilyen szempontból, hogy visszajönnek ezzel a helyzettel.
Hát most konkrétan beszakadt ez a jég.
Igen, illetve én azért még annyival is kiegészíteném, hogy igen, az elsődleges cél a közösség, a csapat építés, hogy legyen kihez szólni, illetve hogy valamilyen képet kapjanak az egyetem hagyományairól, egyáltalán a működéséről, akár már tartalmi vagy ilyen szakmai témákról. Most pont valakivel találkoztam, aki mondta, hogy most jött haza a lánya egy ilyen művészeti egyetem gólyatáboráról, ahol igazából nem alkoholfogyasztásról szólt, de volt benne teljesen normális alkoholfogyasztás is, hiszen egyetemista hallgatókról beszélünk, de voltak különböző feladatok, amik vagy az egyetemhez kapcsoltak, vagy pedig a közösségépítéshez. Tehát, hogy ezzel mi az üzenet? Tehát, hogyha a felsőbb diákoknak az üzenete ezzel, hogy most akkor ez a beavatás, hogy a közös rosszból legyőzitek, és ebből táplálkozunk, azt szerintem azért nem így képzeli a 18 éves azt, hogy hogyan kerül az egyetemre, amiért 4 évig hajtott, vagy 8 évig hajtott, tehát egy csomó minden kapcsolódik ehhez. Illetve ez a csoport összekovácsolás, tehát az, hogy a rossz miatt legyünk egy csapat, az már csak azért sem működik nagyon sok embernél, mert olyan élményt szerez, amiből egyrészt hazamegy, mert azt gondolja, hogy én ebben nem szeretnék, nem tudok, félek akármi részt venni, illetve akár azt gondolja, hogy egy csapat felnőtt korban így épül, ami egyébként ellentmond azzal, amit esetleg addig megtapasztalt, vagy amit képzelt az egyetemi közösségről, és akár azért nem tud később mondjuk a saját egyetemi közösségének a részévé válni, mert egyébként egy ilyen folyamaton mentek keresztül, és az nem volt szimpatikus, érthető módon.
Itt csatlakoznék Dominikához, hogy nálunk is több olvasói levélből is kiderült, hogy pont valaki emiatt, a rossz élmény miatt, főleg ugye régebbi, vagy hát aki korábban volt a gólyatáborban, azok kapcsán írták, hogy utána ezeken az egyetemi programokon nem vettek részt, vagy ritkábban vettek részt, vagy akikkel a gólyatáborban találkoztak, azokkal is, mit tudom én, közülük a 12-13-ból, akikkel ugye egy körletben voltak, 2-3 jelent meg a kari eseményeken, uh-huh. És azért az egy nagyon brutális arány.
De ezt nem érzékelték a HÖG-ben, vagy szimplán csak nem foglalkoztak vele, hogy amúgy a gólyáknak egy része kifejezetten negatív élményként éli meg a gólyatábort?
Hát a HÖG most ezzel kapcsolatban ugye kiadott egy nagyon kemény állásfoglalást, amiben ugye szerepel, hogy ezeket nem lehet megtenni a gólyatáborban, és arra kérték egyébként a szervezőket is, hogyha van olyan intézményi hagyomány, akkor azokat vizsgálják felül, mert hogy az emberi méltóságában senkit sem lehet semmilyen körülmények között, semmilyen hagyomány égisze alatt megsérteni. Tehát, hogy ők is elindultak ezen az úton. Én legalábbis ezt látom, vagy legalábbis próbálnak, hogy ez aztán mennyire markánsan szivárog le az effektíve szervezői szintre, és ha még lejjebb megyünk azokra, akiknek az a feladata, hogy ezeket a diákokat beintegrálják az egyetem rendszerébe, vagy az lenne a feladata, hogy beintegrálják az egyetem rendszerébe, az már egy másik kérdés. Az nyilván idő lesz, főleg, hogyha több évtizedes hagyományokról beszélünk.
Hát igen, csak szerintem itt nem lehet elfejteni azt, ami 10-11 éve történt, ugye a szexuális erőszak esetek, amik azért megint csak így kinyitottak egy olyan ablakot, amiben nagyon sok lány el tudta mondani azt, hogy milyen fajta megkülönböztetés éri, akár ez a szétosztogatjuk a fiúkhoz, vagy pedig egy sokkal durvább változata, de nyilván egyik sem helyes és követendő. És akkoriban ugye egyrészt az ombudsmani vizsgálat kapcsán is lett egy jogszabályváltozás, illetve bizonyos egyetemek rektorai jobban beleléptek ebbe az ügybe, és a vizsgálatokba is, illetve a gólyatáborok átszervezésébe is, de hogy megint eltelt végül is 10 év, és nagyon sok, most nézegettem sok-sok gólyatábor szabályzatot, amik ennek révén létrejöttek, amikben egyébként nagyot ment ez a offszert lehet-e használni, vagy nem, de benne van ugyanúgy, hogy szexuális kapcsolata a főszervező utasítása alapján bizonyos esetekben nem folytatható, és ebben az esetben a főszervező is kötelezhető arra, hogy ne folytasson szexuális kapcsolatot. Mi a szexuális kapcsolat, az is le van írva, tehát egy teljesen tökéletes, tehát kívülről nézve jogilag tökéletes jogszabályi hivatkozásokkal teletűzdelt dokumentum, ami egyébként ugyanazt szentesíti, ami az eddigi gyakorlat, csak tudjuk, hogy most már egy ilyet is kell csinálni, mert most már a törvény előír egy hasonló szabályzat létrehozásra a kötelezettséget, és hát azért ez nem ez a megoldás. Azt gondolom, amit mondtál is, hogy nagyon sok korábbi hallgató, vagy még akár most is hallgató, de gólyatáborban részt vett gólya előjött ezekkel az élményekkel, tehát tudjuk, hogy ebben semmi változás nem volt az évek alatt, senki nem nézett rá jobban, pedig egy nagyon súlyos esemény történt, ami azért magával hozhatta volna azt, hogy egy olyan változás legyen, amiben bevonják mondjuk a felvételt nyert hallgatókat, az oktatókat, a szervezőket, egy olyan felelősségi rendszer találnak ki, ami jobban működik annál, hogy nem tudunk sok panaszról, amit időközben benyújtottak volna, és hát ez eddig azért nem történt meg. Egyébként a 14-es eset kapcsán, illetve minden, ugye a 14-es eset kapcsán volt egy ilyen HÖK konferencia, nem tudom, és annak egy etikai kartája, ami ugye megint csak lehetett volna egy ilyen alappillér abban, hogy elinduljon egy változás, és akkor egy közös munka révén mondjuk amit kérdeztél is, hogy hát nem jutott eszébe azoknak a hőkösöknek, nyilván azért ezt évekig ugyanazok az emberek csinálják, majd átadják a stafétát a következő hőkösöknek, akik ebben szocializálódtak, és hát azért el lehetett volna juttatni őket abba, hogy az ilyen feladatokat, ami bármilyen módon emberi méltóságot sért, vagy csak többen nem érzik tőle jól magukat, tehát hogy legyen egy ilyen kategória, ami még nem is a joghatárát súrja, azokat akkor nem csináljuk, mert egyébként nem jó a résztvevőknek sem, nem építi az egyetem, nem tudom, nívóját, hagyományait, és még mindig nem itt tartunk, hanem mindig, amikor egy eset ugye napvilágra kerül, az magával húz egy csomó másikat, és szerintem így azt hívja most nagyon, hogy tényleges felelősséget kell vállalni, tehát kialakítani egy olyan rendszert, nem csak azt megmondani, hogy most akkor ő lesz a felelős akkor, ha még egy ilyen előfordul, hanem kialakítani azt a rendszert, ami aztán tényleg olyan gólyatáborokat eredményez, amiben lehet jól érezni magad, és nem csak azért, mert egy közös rosszon átmentél a többiekkel.
Picit belekapaszkodnék ebbe a ki a felelős kérdésbe, mert hogy most a BME egy elég erős ússzervágással úgy döntött, hogy kiveszi a HÖK-nek a kezéből a gólyatábor szervezését, és hogy megcsinálják a saját hatáskörben. Ki lesz akkor a felelős, hogyha a jövőben ilyesféle esetek fordulnak elő, mint most?
Ez egy remek kérdés.
Hogy de akkor még nincs rá válasz az egyetemnek sem.
Még semmi. Még úgy vannak, hogy most ez a munkacsoport ez most felállt, most vizsgálják az eddigi hagyományokat, és gondolom ennek kapcsán fognak majd létrehozni olyan szabályokat, vagy egy olyan etikai kódexet, kartát, tök mindegy, hogy minek nevezzük, ami alapján ezeket így meg fogják szervezni. De viszont én Dominikára még úgy egy kicsit reflektálnék olyan szempontból, hogy itt kell tudatosítani minden egyes leendő egyetemistának, hogyha valamiben ő nem érzi magát jól egy gólyatáborban, vagy akár az egyetemen bármilyen rendezvényen, és úgy érzi, hogy őt emberi méltóságában megsértették, ő attól nem lesz puhány, ez nem egy szégyen, ő attól nem rekesztődik ki ebből a csoportból, és hogy merje felvállalni ezt a konfliktust. Mert szerintem ez nagyon fontos, hogy meglegyen az a feedback, akár a szervezőknek is, hogy figyelj, ez sok volt.
Hát igen, csak ugye itt most is a kommentolvasgatás kapcsán miért ment el, minek ment oda, ugye, miért nem jött haza, és azért ennek így megint csak egy gyerek, vagy diák, vagy tehát fiatal felnőtt közösségben azt mondani, hogy én most innen elmegyek, vagy nemet mondok, az nem egy ennyire egyszerű dolog. Tehát egyrészt a többiek ugye csinálják, mert hogy még viszi, tehát akár félelemből, akár csapatszellemből, akár azért, mert nem merjük megmondani, akár azért, mert mikor azt mondtam, hogy játszom, nem tudtam, hogy mi lesz ennek a vége, vagy legyőzöm a saját félelmeimet is, vagy egyszerűen csak kudarc, és hát ez a kirekesztettségérzés a legerősebb, hogyha én ebben most nem megyek bele, akkor biztos a többiek puhánynak tartanak, és például ezt is segíteni egy olyan metódus, hogy nem egy nappal előtte kapnának egy e-mailt, hogy mit kell csinálni, hanem lenne valamilyen felkészítő esemény és egy írásos dokumentum is, hogy mire lehet számítani, milyen programok lesznek, nyugodtan mondhatsz nemet, ha nem veszel részt, akkor opcionális program, tehát hogy ez megint csak nyilván nagyon sok munka egy jó tábort, ráadásul azért elég magas létszámban megszervezni, de hát most is megszervezik őket, csak nem jól, tehát hogy nyilván ennél több energiát belerakva viszont lehet olyan, amiben komfortosabb egy gyerek, és mondjuk könnyebben ezt megtanulja, mert ez egy tanulási folyamat, és ráadásul egy ilyen életszakaszváltásban, hogy lehet, hogy a saját közösségemben ezt már jól tudom csinálni, hogy mikor szabok határt, és milyen határátlépésre biztos, hogy nem veszek részt benne, de az új közösség az megint egy új helyzetet teremt, tehát nem egy könnyű dolog.
Hát meg igen, meg először szembesül azzal, hogy mi ott a norma, mi az elvárás. Igen. Tehát, hogy nyilván egy új közösségben, egy új életszakaszban mindenki szeretne ehhez a normához igazodni. Hogyha ezt a normát, ezt úgy húzza meg a szervezői csapat, tényleg gólyatábornál, bármilyen egyetemi programnál, hogy az mindenki számára elfogadható, vagy könnyebben tudnák vele azonosulni, vagy legalább azt tudják, hogy ha valami nem tetszik, akkor kinek kell jelezni, uh-huh. és azzal az esettel foglalkoznak, nem az, hogy majd megvizsgáljuk, aztán pontosan. Majd lesz belőle valami. Tehát, hogy ezek nagyon fontos visszacsatolási pontok, de mindenképpen ezért azt kell tudatosítani a fiatalokban, hogy igenis ezt merni kell jelezni, és az az igazi bátorság, hogyha valaki ezt felmeri vállalni. Vagy ha nem egyedül, akkor úgymond sorstársakat keresni, akikkel közösen felvállalják ezt a konfliktust.
Így van.
Tudunk-e olyan gólyatáborról, ahol van erre kijelölt ember? Hogyha igen, akkor ő kicsoda, milyen képesítéssel rendelkezik? Az én fejemben most egy pszichológus képe jelenik meg gyakorlatilag, akik leküldenek a táborba.
Hát ez is jó kérdés, hogy egyáltalán részt vesznek-e felnőttek, vagy oktatók, vagy pszichológus, tehát bárki külső, és akár egy ilyen bizalmi vagy biztonsági személyként. Itt én nekem nem tudom, hogy ti kaptatok-e ilyesmiről információt, így a sok olvasói levél kapcsán. Én ilyenről nincsen információm, az viszont biztos, hogy az ELTE-en az egyetemi ombudsman létezik. Az, hogy milyen számban kapott, vagy kap gólyatábori, ugye ott már nem gólyatáborok, hanem orientációs napok vannak pont így a szomorú eset kapcsán, ami egyébként meg tudja valósítani ennek a közösség összekovácsoló hagyomány átadó, nem tudom, napoknak a célját. Nyilván mondjuk nem egy táborban, tehát hogy ez egy más helyzet az, hogy bejársz az egyetemre, mint az, hogy egy táborban veszel részt, de az eset kapcsán nem ombudsmani tisztséget létrehozták, és elvileg oda lehet fordulni bármilyen panasszal.
A ők kapcsán van még egy olyan fajta információnk, hogy ők ezt így javasolták, vagy hát így előírják a magának, a szervezőknek, hogy jelöljenek ki valakit, de hogy ez pontosan ki, milyen titulusa van, és hogy ez mikortól indul, ezzel kapcsolatban nincsenek információink. Én azra következtetek, hogy a jövőben, tehát ez utáni eseményeken valószínűleg a 2025-ös gólyatáborokban már ez így lesz a mostani eset kapcsán, de most már szerintem, ami ugye már véget értek nagyjából azért a gólyatáborok, most már...
Hát ez. Én is átnéztem egy pár szabályzatot teljesen különböző egyetemekről, és nem pszichológust egyértelműen nem találtam, de próbáltam a fegyelmi és a panaszeljárásokra is információkat, amik általában így jogszabályra utalnak, tehát hogy semmi olyasmi, ami ráadásul nem is a gyerek számára, vagy a hallgató számára értelmezhető módon, tehát mondjuk nem azt gondolom tájékoztatásnak, hogy tessék itt a szabályzat, hanem egy lényegi tartalmat összefoglaló dokumentum, ami ettől teljesen különbözik, de a szabályzatban sem rendelkeztek erről mondjuk szerintem kielégíthető módon, vagy
ezek
kielégítő
alapján
módon.
Viszont nekem adódik a kérdés, hogy ez az a szint, amikor az államnak be kell lépnie törvényi szabályozóként, és törvényben kell megszabnia, vagy szerintetek inkább ez az egyetemeknek a saját hatáskörén belül kellene, hogy maradjon, hogy ők mondják meg azt, hogy leküldünk-e egy ilyen embert, akihez fordulhatnak a diákok, vagy sem.
Én szerintem ez maradhat nyugodtan egyetemi hatáskörben, mert az egyetem tudja eldönteni, hogy az ő adott kapacitásában, vagy vagy az ő oktatói gárdájában, személyzetében ki az, aki mondjuk egy ilyen feladatra alkalmas, és hogy én nem ragaszkodnék feltétlenül mondjuk pszichológushoz, hanem akár egy olyan oktató is jó, aki mondjuk jó kapcsolatot ápol köztudottan a diákokkal, meg nagyon hamar felveszik velük a kontaktust, vagy esetleg az első éves hallgatókkal lesz órája, tehát itt szerintem többfajta opció létezik, de mindenképpen én annak örülnék, hogyha ez úgymond egy felnőtt lenne, tehát úgy felnőtt, hogy nem odajáró hallgató, hanem oktató, tanársegéd, bárki, aki egy kicsit így a rendszeren kívül van, már mint a diákság rendszerén kívül van.
Egyetértek alapvetően, picit nekem annyiban aggodalmas, hogy ugye már 10 éve ezelőtt ezek a keretek meglettek szabva, és tényleg az egyetem felelősségének kellene, hogy legyen, és azt is gondolom, hogy ez így az egyetem neve, vagy akár tényleg az értékei szempontjából, amit át kíván adni, egy olyan dolog, amivel fontos foglalkozni, és nem csak azért évente egyszer, jó, most augusztus-szeptemberben valami botrány van, és aztán lapozhatunk, hanem egyszer kell azt az energiát a szervezésbe, a felelősségi körök kitalálásába, és egyáltalán abba, hogy amit már az elején kérdeztél, hogy mi a célja egy gólyatábornak, és tényleg nem hiszem, hogy arról kell beszélni, hogy nem tudom, majd együtt fogunk tanulmányokat olvasni a gólyatáborban, mert nem erre vágyik szerintem egyik. Frissen felvett hallgató, de azért e között, meg a cipeld a bőröndöt között nagyon sok minden lehetséges, tehát lehetséges egy olyan program is, ami tényleg ezt a célt szolgálja, de abba bele kell tenni energiát, és be kell vonni azokat a személyeket, akik tényleg így foglalkoznak a közösséggel, vagy a hallgatóknak a bevezetésével az egyetemre, vagy ki kell jelölni ilyen személyeket, hogyha nincsenek. Szóval erre időt kell szánni, és bevonni egyébként a hallgatókat is, vagy a fiatal hallgatókat, hiszen az ő véleményük is tudja alakítani azt, hogy hogyan lehet egy jó tábort szervezni, vagy jó programot.
Elnézve a BM-s helyzetet, tulajdonképpen ott ugye megtörtént a baj, tehát hogy a ottani hallgatókat, gólyákat egy bizonyos szintű trauma érhette. A BM-e, hogyha én ezt kívülről nézem laikusként, szinte ilyen példaértékűen kezelte ezt a helyzetet, hogy azonnal munkacsoport, azonnal konkrét döntés, de ezen felül szerintetek mit tehet az egyetem azután, hogy egy konkrét botrány kibukik, mik azok a változtatások, amiket azonnal meg kell húzni? Jó változtatása az, hogy akár a HÖK-nek a kezéből azonnal kikapjuk a gólyatábor szervezését.
Én szerintem, hogyha úgymond az oktatói gárdából, vagy ebből a munkacsoportból ezt a fajta szervezést ellenőrzik, tehát, hogy mondjuk valaki végig ott van, és nem csak egy-egy előadás erejéig megy le, mint ugye korábban egy ilyen gólyatáborban, azért úgymond egy felnőtt, és nem egy fiatal felnőtt, azért úgy jobban érzi ezeket a határokat. Főleg amiatt is gondolom, mert nálunk is ugye ezekből a beszámolókból kiderült, hogyha az akkor énemnek mondhattam volna, akkor rögtön hazajöttem volna, és hogy csak később tudatosult benne, hogy ami ott vele történt, az egy olyan dolog volt, ami traumát okozott. Tehát, hogy mindenképpen, hogyha ott egy felnőtt végig ott marad, vagy nem egy, hanem egy csoport, vagy kijelölve valaki, akkor azt mondom, hogy szerintem ennek lesz akkor hosszú távon is foganatja. De mindenképpen szerintem a szervezőket is segít tenni kell abban, hogy ez még belefér, ez már nem fér bele. És itt nem feltétlenül most csak a papírokon való jóváhagyásra gondolok, mert papíron tényleg minden szép lehet, hanem hogy ezért kell fizikálisan is ott lenni. Tehát nyilván ezt így érezhetik a szervezők, hogy ellenőrzik őket, de hogy ettől függetlenül, amíg ez nem szilárdul meg, addig szerintem ez például egy jó módszer lenne arra, hogy több ilyen a jövőben ne történjen.
Vagy akár ugye a szervező kiválasztásába fektetett energia, szóval az sem mindegy, hogy milyen rostán megy át, milyen képzést kap az, aki utána ott lesz a diákokkal, vagy hallgatókkal. Tényleg, tehát a szervezők létszáma is, hogy ne egyedül kelljen mondjuk döntést hozniuk, hanem többen legyenek, de valóban az, hogy ez nem egy ilyen esetleges dolog, és egy papíron leírjuk, hogy oké, ez a program rendben van, és elmegy ez az öt, amúgy ismerem is HÖK-ös harmadéves, ez nem fog működni, mert valamivel bizonyítani kell azt, hogy képes erre a feladatra, és érti, hogy egyébként miről szól az, ami ott zajlik.
Nagyon sokszor szóba került már a 2014-es eltés nemi erőszaknak az ügye. Tavaly az Edulánynak volt egy cikke, most, hogy készültem műsorra, elém került, aminek az volt a cím, hogy az itatás és a vetkőzés már a múlté. Na most itatós meg vetkőzős sztori, az tényleg nem került most elénk, tehát talán mondhatjuk, hogy ez tényleg így van, de engem azt tökre érdekelne, hogy mi változott 2014 óta, tehát mi, mert ahogy most elmondtátok, és úgy érzem, hogy ti is így gondoljátok, de cáfoljátok meg, hogyha nem, hogy nem olyan nagyon sok minden. Tehát tulajdonképpen a gólyatábori kultúra az maradt ugyanaz, mint akkor volt, legfőjebb a keretek jöttek egy picit beljebb, nem?
Igen, én is azt érzem, hogy ezek a keretek beljebb mentek, tehát hogy az már átment úgymond ebbe a normán, hogy itatni és vetközős feladatokat, vagy szexuális irányultságú feladatokat, azok közül a durvábbakat azt nem lehet. Tehát, hogy ez így átjött. De az szerintem még nem jött át, és ez is bizonyítja ezt, ez a sok olvasói levél nálunk is, hogy nem feltétlenül attól lesz valami úgymond jogsértő vagy megalázó, hogyha mondjuk leitatják, vagy vetköznie kell, vagy azért kap pluszpontot, hanem nagyon sokszor akár szavakba, akár szituációkba, akár helyzetekbe, akár amikor úgy érzi valaki, hogy ezt neki kötelezően meg kell csinálni, vagy hogy nem mondják neki, hogy ez így kötelező, meg végül is mondhatsz el, nem, de akkor puhány vagy, vagy kiközösítünk. Tehát, hogy ezek a dolgok még finomításra szorulnak. És hogyha tényleg, mondom, olyan dolog van, hogy ezek a szervezők is ezt így viszonylag tágra szabták, tehát nem volt egyfajta olyan elvárás, hogy akkor ez belefér, ez meg nem. Tehát, hogy lehet úgy tálalni mondjuk egy 5 perces fürdést mondjuk egyszer, hogy az vicces legyen, meg lehet úgy is, hogy az traumatizálva legyen.
Hát nekem még az jutott itt eszembe, hogy hozzánk se, vagy most én is így olvastam jó pár cikket, tehát ez a vetköztetős ivós játék, ez nem jutott el, azért az a szabályzat, amit olvastam, az nem volt olyan régi, tehát amiben a szexuális kapcsolat és az alkoholszint még mindig nagyon fontos szerepet kap, vagy szerintem fontosabbat, mint ami egy ilyen szabályzatban kellene, hogy legyen, illetve, hogy ez annyira hosszan volt normalizált, hogy szerintem még ma is az van elég tényleg kommenteket olvasni, vagy beszélgetni ismerősökkel, hogy jó, hát nekünk is le kellett tolni a nadrágot, és akkor a lányoknak meg kellett puszilni a hasunkat, de ez tökre, tehát most ebből is kinek lett baja, és hogy egyszerűen, ha ez 2024-ben még mindig sokaknál, és úgy látom egyébként így a olvasottak és hallottak alapján, hogy még mindig nem tör át valamit, hogy ez mennyire egy nem követendő magatartás, akkor azért azt gondolom, hogy még a szemléletformálásból is kellene energiát tenni, akár egyébként hallgatói szintén is, tehát nem csak a höknek, vagy az esetleg kiválasztott szervezőknek egy képzést tartani, hanem egyszerűen így ennél szélesebb körben is, amennyire lehet erről kommunikálni, mert azért ez, erre még van szükség.
Akár a középiskolákban
hát
is.
Hát nem is akartam átmenni, mert egyébként, vagy akkor inkább átmegyek, mert ugye mi gyerekjogi szervezetként azért elsősorban, illetve nem elsősorban, hanem most ugye a gólyatáborra kapcsán nyilván ez egy ilyen határhelyzet, de hogy gyerekekkel foglalkozunk, és hát középiskolai gólyatáborok is vannak. Mi írtunk is egy olyan anyagot pár éve, ami így, hogy szervezi jó gólyatábort, és nagyon sok aspektust érint, és szerintem ugyan erre a gólyatáborra is alkalmazható lenne, de azért még mindig kapunk olyan eseteket, amikor mondjuk fiúk költözönek lánynak, és a lányok fiúnak, és akkor erről...
Tisztázzuk, ez 14-15 éves gyerekekről beszélünk.
Igen, tehát hogy igen, szóval, hogy ezért mondtam a szemléletformálást, hogy miért érünk a középiskolára, tehát nyilván ez nem tud elkezdődni egyetemen, hanem ezt már el kell kezdeni nyilván különböző formákban, sokkal korábban, akár ugye a szexuális nevelést is, az, hogy ki, mikor, hogyan mondhat nemet dolgokra, ami nagyban kapcsolódik ehhez a témához, úgyhogy... Igen, ezt ennél kiterjesztettebben kell értelmezni, mint hogy csak így az egyetemen hogyan zajlik.
Akkor viszont jó is, hogy belementél a középiskolákba, mert ott ezt hogy lehet úgy megcsinálni, hogy jelen jogszabályi környezetben gyakorlatilag szexuális felvilágosítást nem nagyon lehet külsősként iskolán belül tartani, meg igen, nem nagyon lehet ezekről a határokról beszélni a tanúrai keretek között. Hogy megoldható az, hogy akkor a diákokat erre jobban felkészítsük?
Hát ugye külső szervezetként nem lehet, most már 3 éve, és hát ettől függetlenül azért a védőnői vagy a iskolán belüli szexuális nevelés az megvalósulhat, és nyilván ennek különböző minősége lehet, tehát hogy tényleg hallottunk már olyat is, ahol egy nagyon felkészült védőnő szerintem nagyon progresszív módon tart mindig külön módszerekkel szexuális nevelésre vonatkozó órát, és olyat is, ami nyilván pont olyan, mint ami nekünk volt, hogy valami banán, és a nem tudom, gumiófszer, és mindenki zavarba van, és akkor utána így ugyanígy nevettünk akkor is, igen. Szóval, hogy mindegy, most ez, ebben még hosszan bele tudnék menni, mert nyilván akkor a szexuális nevelést a gyerekek magukra vannak ebben hagyva, vagy egymásra bízva, amiben pedig akkor az internethez tudnak fordulni, és az interneten pedig, amit találnak, az alapvetően a pornó, ami pedig egyáltalán nem a szexuális nevelés, jó nevelésüket szolgálja. csak azért óvakodtam ebből a belemenést, mert nyilván nem teljesen ehhez kapcsolódik, de egyébként kapcsolódik is, tehát hogy az, hogy mi normalizált, az egy kicsit ezzel
összefügg. Én még azért magának a családnak, vagy a legszűkebb otthoni környezetnek a helyzetét is így azért így kiemelném, hogy azért szerintem egészen kicsi kortól kezdve kell a gyerekben azt tudatosítani, hogyha van egy beavatási szertartás, vagy bármi olyan dolog, aminél ő azt érzi, hogy neki az nem komfortos valamilyen ok miatt, akkor azt tudja jelezni, és hogy attól, hogy ő ezt jelzi, hogy neki ez nem jó, attól ő még ugyanúgy egy értékes tagja marad a közösségnek. És hogyha ezt egészen kicsi kortól, beleértve itt az óvodát, általános iskolát, később a középiskolát, ezt így tudatosítják a szülők is, meg a tágabb környezet is, meg a barátok is a gyerekben, akkor ezekben a szituációkban, akár egyetemen, egy golyatáborban, vagy bármilyen programon, ki tud állni magáért, vagy tudja azt, hogy mit kell tennie, vagy az, hogy van lehetősége nemet mondani, és hogy legyen ez akár egy ilyen szexuális irányultságú feladat, vagy legyen akár egy ilyen ivós játék, ami bekerülhet, vagy bármi, amire ő azt mondja, hogy ne haragudj, ez nekem nem fér bele.
És ez fontos szerintem, hogy a kicsikorban ezek ugye a bugyi szabályok, amik most nem a beavatási szertartásról a nemet mondásra tanítanak meg nyilván, hanem tényleg a saját testhatáraidnak, vagy egyáltalán a határaidnak a meghúzására. És én is azt gondolom, hogy ebben így a szülőknek is iszonyú nagy felelőssége van, mi nagyon sok képzést csinálunk, és azt gondolom, hogy nagyon sok szülő is nyitott arra, hogy ebben a témában is többet is tudjon átadni a gyerekének.
Nagyon messzire megyünk, de bennem azért ez felmerül kérdésként, hogy egy 18-20 éves, már a kamaszkor végén lévő, de azért a szülők ellen még jócskán lázadó fiatalban szülőként hogyan lehet azt tudatosítani, hogy adott esetben kérjen segítséget, ne az anya-apja ellen lázadjon, hanem adott esetben a vele szemben föllépővel.
Szerintem ez szintúgy sokkal korábban indul, mert hogyha a szülő nem alakít ki bizalmi kapcsolatot a gyerekével egészen kicsi korban, valamilyen ok miatt, vagy valahogyan úgy nem sikerül, akkor ez a dolog, ez a későbbiekben nem lesz jobb, hanem csak egyre rosszabb lesz. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a legfontosabb az, hogy ez a bizalmi kapcsolat, és itt ebbe a bizalmi kapcsolatba, főleg egy kamaszkornál, hogy amennyit így ő enged, de hogyha ő be akar avatni a világába, akkor tudja azt, hogy én mindig ott vagyok szülőként, és támogatom, és segítem, és hogy mindig fogom a vállát, de ez nem azt jelenti, hogy kontrollálom. És ez egy megint szintű egy vékony határ, de ha a gyerek azt érzi, hogy ő bármilyen hülyeséget csinál, vagy bármi olyan történik vele, akkor mindig van valaki mögötte, aki fogja a vállát, és segít neki. És hogy ennek az alapjait, ezt tényleg kicsi gyerekkorba kell lerakni, és ezt így folyamatosan így építeni, kőről kőre, lépésről lépésre, és szerintem akkor egy ilyen kamaszkor, ami egyébként tényleg nyilván nem a legkönnyebb időszak, meg lehet azért ezt így ugrani.
Ugye ebből Tünde olyan szépen megfogalmazta valamennyi kapcsolódó gondolatomat, szóval, hogy igen, és egyébként ez a tapasztalat is, tehát, hogy sok ilyen online biztonsággal kapcsolatos ügy kerül elénk, és azért az van, hogy pont ahogy mondtad, tehát, hogyha van egy olyan bizalmi kapcsolat, amit nyilván nem lehet egyik napról a másikra elkezdeni, hanem a pici gyerekkortól kell éreztetni, hogy ott van nyilván különböző mértékekben, ahogy a gyerekek kora szerint ez szükséges, de hogyha van egy gyerek, akkor tényleg tud szólni, akár egy olyan esetben is, hogy átküldtem magamról a mesztelen képeket, és óriási bajba kerültem, ez is mennyire ciki a szülődnek egy ilyet elmondani, de nyilván, ha tudod, hogy ebben ő segíteni fog, és nem letolni, megnézni a telefont, elvenni, és nem tudom, akkor bizalommal fog hozzád fordulni, és ez mind ezekben a helyzetekben is segíti a gyerekeket, amik aztán később, amikről most beszélünk egyébként.
Akárhogy is, de nagykorúakról beszélünk, akik elmennek golyatáborba, és a történik velük valami. Mit tehet a szülő abban az esetben, hogyha azt látja, hogy megtörtént a baj, erről, mivel tegyük fel, hogy megvan a bizalmi viszony, beszámol neki a gyerek, meddig terjed egy ilyen esetben anyunak, apunak a hatásköre? Hogyan tud ő konkrétan segíteni lányának, fiának, hogy merre mozduljon, merre induljon el vele?
Hát szerintem ez is kapcsolódik ehhez az előző kérdéshez, tehát hogy az, hogyha így jól vagy jelen, akkor a gyerekednek még akkor is, ha már 19 is, már nem gyerek, csak egyel több, mint egy gyerek, akkor valahogy megvannak azok a módszerek, amivel vagy így segítesz neki eljutni oda, hogy mondjuk, ha szeretne panaszt tenni, vagy nem tudom, büntető eljárást indítani, akkor abban mellette állsz, és eljutatod ide, de nyilván nagyon fontos az, hogy ennek a fiatal felnőttnek a tényleges akaratát, tehát azt, hogy képes-e mondjuk egy büntető eljárásban végigmenni, az figyelembe legyen véve, illetve hogyha úgy dönt, hogy igen, akkor is minden támogatást ehhez biztosítani, tehát nyilván papíron már felnőttnek minősülnek, de senki nem járt bíróságon, vagy hát jó esetben, vagy csak kevesen nem írtak panaszleveleket, de szerintem, hogyha ebben egy szülő segít, illetve végig figyelemmel van arra, hogy ne az ő szomorúsága, vagy a gyereke iránt érzett féltése legyen az erősebb, hanem valahogy az, hogy a gyerek miben van, és mi az, ami neki tényleges segítség lesz, lehet, hogy az lesz egy segítség, hogy a pszichológus segítséget vesznek igénybe, vagy az, hogyha eljárást indít, és egy olyan ügyvédet tud fogadni, aki mondjuk tényleg részt vesz, tehát hogy úgy kommunikál a gyerekkel, ami számára is megfelelő, vagy csak egyszerűen az, hogy a szüleivel megbeszélt, tehát nagyon sok forgatókönyv van, de nyilván abban kell támogatni, amiben így a gyerek leginkább szükségét érzi, azt hiszem. Szóval nagyjából ez a válasz. Most az, hogy mondjuk egy ilyen eseteket összefogni, lehet, hogy egy felnőtt ügyesebben tud, hogyha mondjuk ilyen panaszok érkeznek, és abban segítséget nyújtani, de nyilván ez mindig akkor működik, hogyha a gyerek vagy az érintett gyerekek is ebbe beleegyeznek, tehát az, hogyha előre rohanok, hogy ez történt a gyerekemmel, az biztos, hogy nem fogja segíteni egyébként az ő feldolgozásának a metódusát.
Nagyon elszaladt az időnk, úgyhogy egy zárókörre maradt még gyakorlatilag. Mit üzennétek a jövő gólyáinak, akik jövő nyáron, már érettségi után éppen kiszabadulva a gimnáziumból, illetve a közoktatásba, mi lenne az a tanács, amit mondanátok azoknak, akik jövő nyár végén mennének gólyatáborokba?
Nekem csak annyi, hogy merjetek nemet mondani, hogyha valami nektek nem tetszik, és ami nektek nem komfortos, azt ne csináljátok meg, higgyétek el, nem ettől lesztek egyetemisták.
Tünde mindig mondja helyettem a gondolataimat, semmi baj, de legalább akkor hasonlóan. Én is hasonlót üzennék, és valahogy talán még annyival kiegészítve, hogy mert hogy ez egy ilyen jó üzenet, de hogy talán meg lehet segíteni ezt ilyen kérdésekkel, hogy egyszerűen végig gondolni azt, hogy miért nem merek nemet mondani, vajon mit gondolnak a többiek, van lehetőségem mással megbeszélni, mi történhet, hogyha most nemet mondok. Szóval, hogy valami olyan dolgok, amik itt segítik abban a döntésben, hogy megérts, hogy ebben nem kell részt vennie, illetve, hogy kérjenek információt. Tehát szerintem az is nagyon fontos, hogy érdemes úgy menni bárhova, hogy előre tudom, hogy mire számíthatok, és most tényleg nem egy hosszú dokumentum, csak hogy tudjam, hogy mik az alapkeretek, és arra már könnyebb felkészülni.
Nagyon szépen köszönöm mind a kettőtek.
Mi is köszönjük. Köszönöm.
Hallgatóinknak pedig szintén köszönöm a figyelmet. A Fülke hamarosan visszatér, addig viszont, hogy ne maradjatok le semmiről, iratkozzatok fel a HVG-re minden felületen. Én Karkovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszont hallásra!